A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet, megváltotta azt fia váltság halálával, és megszenteli azt az ő szent lelkével, az ő nevének legyen dicséret, dicsőség, örökkön, örökké. Ámen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, hagy idézzek egy rövid párbeszédből mindenek előtt, amely egy édesapa és a fia között hangzott el. Így szólt a fiú a tudós apjához. Apám, te mindent tudsz, mindent ismersz, és mégis semmiről sem adsz határozott véleményt. Mire megszólalt az apa a fiához, fiam, még előtted az élet, tulajdonképpen te még semmit sem tudsz, és mégis mindenről ítélkezel. Igen, testvérek, az ítélkezés mindannyiunkat megkísért. Valaki egyszer azt a példát mondotta a bölcs ember példájához, hogy a természetben nézzük meg a kalászt, az érett kalászt, a barnuló aranyszínű kalászt. Milyen az? Minél érettebb a kalász, a fejét annál lejjebb hajtja. Mintha megalázkodna, mintha tudná, hogy nem az égnek meredve kell élni az életünket, hanem minél érettebb, annál mélyebbre hajlik. És még egy gondolat bevezetésként, az ítélkezés úgy gondolom minket, magyarokat különösen is kísért, mert a mindenható úgy rendelte, hogy sokféle nemzetiség élhet itt együtt a Kárpát-medencében. És most az itt lévő család, akiknél keresztelni fogjuk a kisfiút, talán értik, hogy miről beszélek. Különbözőek vagyunk, egy területre Isten által rendelve, és talán ebből is következik az, hogy megkísért bennünket itt a Kárpát-medencében, most egységesen mondom, mindannyiunkat, magyarokat az ítélkezés. Mert különbözőek vagyunk, különböző a nyelvünk, különböző a gyökerünk, Isten minket mégis ide rendelt egy közösségbe, és ezért az inhomogenitás miatt vagyunk sokfélék és könnyen ítélkezünk. Most így hallgassuk meg a hegyi beszédből Jézus tanítását az ítélkezésről, amely sokunk számára kívülről is ismert, és amely az igehirdetés alapjául kijelöltetett és feljegyeztetett Máté evangéliumának 7. fejezetében, az első verstől kezdődően a következőképpen. Jézus így folytatta. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében, és a magad szemében miért nem veszed észre még a gerendát sem? Vagy hogyan mondhatod akkor atyád fiának, hadd vegyen ki a szemedből a szálkát, amikor a magad szemében ott a gerenda? Képmutató. Vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyád fia szeméből a szálkát. Urunk, szentelj meg minket az igazsággal, a te igéd igazság. Ámen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, ebből a jól ismert részletből három gondolatot szeretnék ezen a mai délelőttön a szívetekre és a magam szívére is helyezni. Mindenek előtt Jézus int bennünket, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Olvasva a sorok mögött ezzel nem kevesebbet akar Jézus ami számunkra elmondani, mint hogy a végső ítélet nem a mi kezünkben van. És hála Isten, hogy nem a mi kezünkben van. A végső ítéletnek a birtokosa kizárólag a mindenható Szent Isten, ő dönti el majd ama nagy napon, hogy kit milyen ítélet alá vet majd. Kizárólag Istené a bíráskodás joga. Ne akarjunk ezért az ítélőszékbe beülni, és ne akarjuk a szerepeket megcserélni. Ugyanakkor mégsem rettegnünk kell ettől az ítélő Istentől, vagy hogy az végső ítélet az ő kezében van, hiszen utalnom kell és utalnom lehet nagypéntek borzalmára, amikor Krisztus Urunk a kereszten agonizál, és az egyik lator megszólal, hogy Uram, emlékezzél meg rólam a te országodban, és Jézus mit válaszol? Ennek az ugyanakkor emberileg gaz embernek, büntetőeljárás után a keresztre került embernek, ma velem leszel a paradicsomban. Felfoghatatlan, megérthetetlen. De itt értjük meg az új parancsolatot is, amit szeretünk idézni a nagy parancsolatok mellé téve, hogy Jézus elfogadta természetesen az Ószövetségnek mind a 613 törvényét, ahogy ezt beszámozták és összeszedték az írástudók, de hozzátette, hogy én új parancsolatot is adok néktek, hogy egymást szeressétek, ahogyan én szerettelek titeket, magasra téve a mércét, ahogyan én szerettelek titeket, ti is azonképpen szeressétek egymást. Istené az ítélet, Krisztus azonban tanít bennünket, hogy ez ne rettegéssel töltsön el bennünket. És Krisztus után még hagy idézem Pál apostolt is, aki ugyancsak a törvénynek a tudora volt és ismerője volt, de Krisztuson keresztül egy új látásra jutott el, és a római beliekhez írott levele második fejezetének a legelején ezt olvassuk, nincs mentséged, ítélkező ember. Mert amikor más felett ítélkezel, magadat ítéled el, hiszen magad is ugyanazt cselekszette ítélkező. Tudjuk, hogy Isten ítélete igazságosan sújtja azokat, akik ilyeneket cselekszenek. Azt gondolod te ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazokat cselekszed, hogy akkor te megmenekülsz Isten ítéletétől. Azaz Pál apostol is mindannyiunkat egy nívóra helyez, hogy egyikünk se tartsa magát különbnek, és az ítélet kizárólag Istené. Aztán a következő gondolat, amit szeretnék kiemelni és a szívünkre helyezni, a második versben Jézus folytatja, amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Azaz ez nem azt jelenti, hogy Istené kizárólag a végső ítélet, hogy akkor minden mindegy, hogy a világban hogy történik. Az ítélkezés elvetése nem jelenti azt, hogy akkor minden mindegy. Az ítélkezés elvetése nem jelenti azt, hogy minden felett keresztényként szemet kell hunynunk, toleránsnak kell lennünk, és inkább becsukom a szemem, befogom a fülem, befogom a szám, én nem láttam semmit, én nem hallottam semmit, én nem mondtam semmit, úgyhogy nincs problémám. Nem erre akar bennünket Jézus elvezérelni, hanem azt mondja, hogy gondoljunk csak az Ószövetségnek a tanítására, Ezékiel prófétának a tanítására, hogy igenis a bűnt nevezzük bűnnek. Isten utálja a bűnt, és nekünk keresztényeknek is el kell mondanunk bizonyos témakörökről, hogy Istennek mi a látása, de szereti a bűnöst, nem a bűnös halálát akarja, hanem hogy megtérjen és újjászülessen. Jól ismerjük a következő részletet is Ezékiel próféta könyvéből. Néki megadta Isten, hogy így prófétáljon többek között. Ha igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben. Ha ezt mondom a bűnösnek, bűnös vagy, meg kell halnod, és te nem mondod meg, és nem figyelmezteted a bűnöst, ha rossz úton jár, akkor az a bűnös meghal ugyan bűne miatt, de a vérét tőled kérem számon. De ha figyelmeztetted a bűnöst, hogy térjen meg útjáról, és az nem tért meg útjáról, akkor meghal az bűne miatt, de te megmentetted lelkedet. Ezt mond nekik, életemre mondom, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról, és éljen. Erre tanít bennünket Jézus Krisztus is, amilyen ítélettel ítéltettek, olyannal ítéltettek ti is, és amilyen mértékkel mértek, néktek is olyannal mérnek. Azért ez nem azt jelenti, hogy a fejünket strucként a földbe dugva ne vegyünk tudomást semmiről. Sőt, jelenti azt, hogy keresztény emberként is küldetésünk van, hogy elmondjuk a kereteket, a játékszabályokat, hogy Isten mire rendelte az embert, hogy keresztényként járjunk és keljünk. Csak néhány példát az életből, például az aktív eutanázia kérdése. Nem kérdés, hogy mi keresztények mit tanítunk, vagy mit gondolunk erről. Vagy egy másik probléma, a gén manipuláció. Ez nem azt jelenti, hogy tudomány ellenesek vagyunk, de amikor már a teremtés rendjébe bele akar az ember szólni, hogy milyen neme legyen egy gyermeknek, vagy hogy milyen színű legyen a szeme, vagy stb. Úgy gondolom, itt már olyan területre lép az ember, ahol keresztényként azt kell mondani legkevesebb, hogy vigyázz, ez a teremtés titka. Nem biztos, hogy Isten jogot adott néked arra, hogy ilyen dolgokat eldönts, és ebben te szabadságot adj. Lehet nem tetszetős ez a gondolat. Keresztényként mégis, ha megkérdeznek, ennyit el lehet mondani. A teremtés az Isten titka és rendje. És sorolhatnám vég nélkül a különböző etikai és morális kérdéseket, amelyben igenis el kell mondanunk az Isten rendjét, ha keresztények vagyunk. Nem ítélettel, nem ijesztgetve, nem villámokat szórva, jaj neked, mert a pokolba majd ott főznek téged az ördögök. De az Isten útját, az Isten rendjét, arról szabad nékünk, és nekünk szabad bizonyságot tenni. És helyettünk senki más nem fogja a keresztény elveket és gondolatokat képviselni, csak te és én képviselheted, és erre rendeltettél. Azaz Jézus nem arról beszél, hogy nincs szükség véleménynyilvánításra, sőt, talán az űrzavar azért van annyira a fejekben, mert sokszor mi keresztények hallgatunk, amikor szólnunk kellene. Szerető módon természetesen, a szeretet új parancsa alapján, de el kell mondanunk, hogy mi mit és hogyan látunk, és mit és hogyan gondolunk az Isten törvénye kinyilatkoztatása rendje szerint. És végül nagyon izgalmas ez a metafora is, a szálka és a gerendának a képe. Jézus nagyon szeret végletekben beszélni, itt is most egy túlzást mond el, mi az, hogy valakinek a szemébe gerenda kerül. És mi az, hogyha a gerenda belekerült a szemébe, akkor ő a másik ember szemébe meglátja a szálkát. Hát ha valakinek a szemébe gerenda van, akkor ő semmit nem lát. Nem, hogy a szálkát nem vehet észre, semmit nem lát, megvakul. Jézus ezzel akarja érzékeltetni a súlyát annak, hogy hogyan közlekedünk a világban, és hogyan gondolkodunk. És Jézus talán a lélektanát is el akarja mondani ezzel a képpel, a lélektanát az ítélkező embernek. Mert hát mi az oka az ítélkezésnek? Miért mondunk kígyót, békát a másikra? Miért támadjuk meg a másikat? Miért ítélkezünk? Miért ülünk be a bírói székbe, és nyilatkoztatunk ki? Mert lehet, hogy ott belül valami hiányzik. Tovább megyek. Lehet, hogy ott belül valaki hiányzik. Szeretetre vagyunk éhesek. A szeretet hiánya az, ami kiül a gondolatainkra, az ítélkezésünkre. És Jézus ezért túloz, hogy gerenda van a szemedbe, hogy akarod észrevenni a szálkát. Nagyon kapcsolódik az ótestamentumi igevers, amelyet ma az útmutató rendelt nékünk olvasásra, és amit az Isten tisztelet elején felolvastam, a keresztény ember számára is drága bátorítás. A te kezed, tudnélik ez is képies beszéd, Isten keze. A te kezed tehet bárkit naggyá és erőssé. Isten áll mindannyiunk mögött, és ha állunk, akkor azt neki köszönhetjük. Ő tehet bennünket naggyá és erőssé. És arra, hogy ne ítélkezzünk, és ne kinyilatkoztassunk. Kedves testvérek, Reményik Sándornak van egy jól ismert verse, ő is sokat töprengett az ítélkezés kérdéskörén, és egy egész verset is szentelt, Ne ítélj címmel, ezt most hagy olvassam föl. Reményik Sándor, ne ítélj. Istenem, add, hogy ne ítéljek. Mit tudom én, honnan ered, micsoda mélységből a vétek, az enyém és a másoké, az egyesé és a népeké. Istenem, add, hogy ne ítéljek. Istenem, add, hogy ne bíráljak. Erényt, hibát és tévedést egy óriás összhangnak lássak. A dolgok olyan bonyolultak, és végül mégis mindennek elkalkulnak, és kisimulnak, és lábaidhoz együtt hullnak. Mi olyan együgyűen ítélünk, és a dolgok olyan bonyolultak. Istenem, add, hogy minél halkabb legyek, versben s mindennapi beszédben csak a szükségeset beszéljem. De akkor szómban súly legyen, s erő, s mégis egyre inkább simogatás. Ezerkardos szónál többet tevő, s végül ne legyek más, mint egy szelíd igen vagy nem. De egyre inkább csak igen, mindenre ámen és igen. Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül, ámen, igen, és a gonosztól van minden azon felül. Így segítsen meg minket a mindenható Isten, amikor ezen a mai vasárnapon egy kicsit együtt gondolkodunk az ítélkezésről, erről a nagy kísértésről, visszautalva a fiatal emberre és visszautalva a kalászra. Úgy gondolom, kiki velem együtt, ahogy korosodik, megtapasztalja azt, hogy nem mindent úgy gondolunk, mint amikor annak idején kamaszok voltunk, vagy a 20-as éveinket jártuk. Valóban Isten megadhatja azt, hogy egyre érettebbek legyünk, és valóban megértjük azt, hogy amikor az ember egy tudós emberrel, vagy egy bölcsemberrel beszélhet, akkor ő nem fekete-fehéren, igen és nemben válaszol, hanem jelzi, hogy az élet sokkal összetettebb és sokkal bonyolultabb, mint hogy valakit az üdvössége vagy az elkárhozása kérdéskörében megítéljünk. Ne ítéljetek, vagy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. És néhány verssel később azt mondja Jézus, amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a proféták. Ámen. Imádkozzunk. Mindenható, szent és örök Isten, áldunk és magasztalunk téged, templomod csendjében. Köszönjük ezeket a jól ismert jézusi mondatokat. Köszönjük, hogy szembesítenek kit-kit bennünket gyengeségeinkkel, kísértéseinkkel. Bocsásd meg, Urunk, azt, amikor szavainkkal ítélkezünk, bántunk, másokat megszúrunk. Szent lelkedért imádkozunk, Urunk. Adj ébredést környezetünkben, gyülekezetünkben, egyházunkban. Add, Urunk, hogy a végső nagy ítéletet reá tudjuk bízni, reá tudjuk hagyni. És segíts bennünket, hogy a szelídség szavával ugyanakkor tudjunk téged képviselni, a te tiszta tanításodat, teremtő akaratodat, elvárásodat. És még inkább segíts bennünket, hogy hiteles tanúidként ezt meg is tudjuk élni, kegyelmedből meg is tudjuk valósítani. Megváltó Urunkért, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Az örökkévaló királynak, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek, dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás az Anya Szent Egyházban, a Krisztus Jézusban, nemzedékről nemzedékre, mind örökké. Ámen. Örömmel jelzem a testvéreknek, hogy most keresztelőre kerül sor, és keressük ki akkor a keresztelőre készülve a 298-as számú énekünket, keresztelő énekünket, és ezt fogjuk most elénekelni a keresztelő előtt.